Köszönjük. Köszönjük, Urunk. És köszönjük, Zsolti, hogy vezettél minket ebben a megemlékezésben. Te annyira megérint engem mindig, amikor emlékszünk az Úr Jézusnak a munkájáról, a kereszten elvégzett munkáról, mert megmutatja nekünk azt, hogy nekünk semmi részünk nincs abban, hogy mi Istenhez közel jöhessünk, vagy hogy a mostani életünkben Teg Istentől bármit kapjunk. Ezt nem kiérdemeltük, hanem ezt ingyen, kegyelemből, az ő áldozata miatt Isten nekünk ajándékozta. És hogy tudjátok, ez több minden van a szívemben, így bevezetésképpen nektek, de ez az egyik, amit minden alkalommal, amikor veszük az úrvacsorát, engem foglalkoztat, vagy mégis az egész életünkben, hogy az evangélium lényege az tényleg nem az, hogy mi közel jöttünk Istenhez, vagy mi elértünk valamit, vagy mi meg tudtunk valamit tenni, hanem az, hogy Isten az ő nagy kegyelméből, az ő nagy szeretetéből lehajolt hozzánk, és közel jött hozzánk, és ő tesz meg mindent értünk. Úgyhogy hát jó veletek együtt emlékezni erről, és az ő halálát hirdetni, ahogyan ezt mondta is az Úr, hogy ezt tegyük, meg emlékeztek, hogy Pál apostol mondja, hogy nem akarom, hogy bármi másban legyen dicsekedésem, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Hogy nincs mivel dicsekednünk, egyedül az ő keresztjével. És ezzel dicsekszünk, és a gyülekezet egy ilyen testület, most hivatalosan kifejezve, egy csoport ember, akik abban dicsekszenek, hogy mi semmi jót nem tudtunk megtenni, soha életünkben mindent elbaltáztunk, és az Úr pedig az ő nagy szeretetével közel jött hozzánk, kiemelt bennünket, és egy sziklára állította a lábunkat képletes értelemben. Szó szerint pedig tényleg a miénk a menny dicsősége ingyen kegyelemből, az ő kegyelméből. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk, és imádkozom egyet, hogyha megengeditek, tartsatok velem imában, és aztán van egy üzenetem, amit elmondok. Köszönjük neked, Urunk, tényleg a te nagy kegyelmedet, Uram, amivel lehajoltál hozzánk, hogy te láttad, hogy elveszettek voltunk, hogy elveszettek vagyunk, Uram, nélküled, és közel jöttél. Köszönjük neked a keresztet, Uram, köszönjük a te áldozatodat, köszönjük a te hatalmas erődet, amivel bennünket kiszabadítottál, és felemeltél magadhoz, hogy ma közösségben lehessünk veled. És csak imádni szeretnénk, köszönjük ezeket az ámulatos dalokat, amikben vezetted már a szívünket, Uram, hogy közel jöjjünk hozzád, hogy figyeljünk rád, és kérünk, hogy csak áld meg ezt a pár gondolatot, amit a te ígédből hozunk. Kérünk, hogy csak te szolgálj közöttünk, te szólj hozzánk a te szellemed által, hogy legyen itt a te jelenléted, te szabadítsd a lelkünket, ne emberi szó legyen, hanem a te szavad, te nevedben kérünk, amen. Amen. És köszönjük Andinak is a bizonyságot. Nem tudom, hogy ti mit hallottatok ki belőle, de én úgy értettem, hogy tényleg Isten tette a szívére ezeket a srácokat, akiket meglátogattak Németországban, és nyilván ez egy nagy kaland, meg egy buli volt így önmagába is elmenni Németországba, meg meglátogatni valakiket, akik ellátnak téged, de úgy értettem, hogy a szívében az volt, hogy az Úr Jézusról beszélni velük, és hozzá közel szeretni őket, és ha jól értem, ez tényleg így meg is történt, hogy tudtál beszélgetni. És ez egy nagyon nagyszerű dolog. És tudjátok, sokszor nem is csak a szavaink azok, amik számítanak ilyen helyzetekben, hanem hát eleve az, hogy mi nyitottak vagyunk, hogy beszélgessünk, hogy közel menjünk, hogy szeressünk valakit. Gondolom, hogy nagyon nagy élmény lehetett tényleg. És adjon Isten nekünk ilyen kalandokat, tudjátok. Én csak nekem is van a szívem egy pár ember onnan a gyárból, ahol dolgozom, ugye tolmácsként indonézekkel, és lehet, hogy mondogattam már nektek ezeket, de tényleg ott van a szívemen az életük, és tudom, hogy Isten szereti őket, és szeretném, hogy legyen többről is szó közöttünk, mint az, hogy lefordítok egy-két dolgot nekik. És van is, tehát sokakkal barátságok alakulnak ki. De Isten nem véletlen adott nekünk élethelyzeteket, vagy helyeket, ahol vagyunk. Ő szereti azokat az embereket, akik között vagyunk, és használni is akar bennünket az életükbe. És ja, egyébként az életünk sokszor sokat beszél, sok mindent beszél. Úgyhogy ez egy kis bátorítás, és izgatott vagyok afelől is, hogy történnek dolgok a gyülekezetben, tényleg sokféle dolog történik, az apologetika estek is izgalmasnak tűnnek, bár még nem tudtam itt lenni egyenes, de nagyon izgalmasnak tűnik a mostani téma is, ez a New Age és a New Age és a kereszténység, ugye, vagy hogy ez hogyan van, miről szól, de olyan, amivel azért sokat találkozunk, vagy találkozhatunk egyébként úton, útfélem. És hogy hogy viszonyuljunk ehhez. Ja, meg játékest közelít. Pénteken jövök a gyerekekkel mindenképp szerintem. Hát Isten tesz közöttünk dolgokat, vannak lehetőségeink, tehát együtt lenni. Ezek nagyszerűek. Van, szívemben van a szalonnasütés, vagy valami hasonló sütögetős dolog így a nyára. Úgyhogy majd Zsoltival meg még összeszövetkezünk talán Sipor Zoliékkal, és akkor csinálunk valami ilyesmit. Ez, ja. Úgyhogy, hát köszönjük. Ja, nagyszerű úrunk, köszönjük. Viszont rátérve a Bibliára, a Zsoltárok könyvét tanulmányoztuk így az utóbbi időkben, és ugye a Zsoltárok könyve az nagyon gazdag, nagyon sokféle üzenet van benne. Én most nektek a 37. Zsoltárt hoztam. Hát ez meg egy pláne nagyon hosszú Zsoltár, meg sok üzenet van benne, úgyhogy csak egy-kettőt fogok kiemelni belőle, de ez csak figyelmetekbe ajánlom, mert akár az egész hétre, vagy az egész hónapra, vagy az egész életünkre adhat gondolkozásra így témát. 37. Zsoltár, és annyit mondok még így bevezetésképpen, hogy nekünk, tudjátok, hogy én egy nagy családból való vagyok, sokan vagyunk gyerekek, és a szüleim, ők is hívők voltak már gyerekkoruktól fogva, gyülekezetbe jártak, és hasonló, és nekem mindig mondták, hogy ez a mi családi Zsoltárunk, ez a 37. Zsoltár, ami családi Zsoltárunk, úgyhogy, hát, majd látjátok, de el tudom nektek mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindenben az én szüleimen ezt láttam, amikről itt szó van. Az ő szívükben ez volt az ő hozzáállásuk, úgyhogy ez is egy érdekes, vagy a számomra személyessé teszi nyilván ezt a Zsoltárt. Úgyhogy felolvasom, és akkor utána mondom, egy-két gondolat lesz, amit próbálok kiemelni belőle, de figyeljetek, Isten szava szól. Úgyhogy kihez, ahogy szól, vegyétek a szívetekre. Ja. Oké. Dávidé, mármint a Zsoltár. Ne bosszankodjál az elvetemültekre. Ne irigykedjél a gonosztevőkre. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrral te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják hívüket, hogy a szegényt és a nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éjség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem. de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyérkéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik és kölcsönad, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van a szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, amikor megítéltetik. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, mikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Amen. Úgyhogy ez a Zsoltár, és hogy látjátok, ez a Dávid Zsoltára mindjárt az elején, ahogy sok Zsoltár, Dávid írta ezt a Zsoltárt, és valószínűleg valamikor az idősebb korában írta már, mert tanít, és úgy ír, hogy ugye gyermek volt, és meg is vénhedett, ez az egyik versben benne van. Úgyhogy valószínűleg idős korában írta ezt a Zsoltárt. És tanít olyan dolgokról, amik tényleg így a mindennapjainkra is alkalmazhatóak. Tehát, hogy hogyan gondolkozzunk azzal kapcsolatban, amit látunk magunk körül a világban. És úgy tűnik, hogy az ő ideje óta nem sokat változott a világ. Mert vannak igazak, és vannak gonoszok. És ugye mindjárt így kezdi, egyébként nagyon sok Zsoltárnak ez a témája, mindjárt így kezdi, hogy ne bosszankodj el az elvetemültekre, és ne irigykedjél a gonosztevőkre. Hogy sok Zsoltárnak ez a témája, hogy ott vannak a gonoszok, akik úgy látszik, hogy jól megy nekik, és minden klappol, és úgy tűnik, hogy ők vannak nyerekben, és ott vannak az igazak, akikről pedig úgy tűnik, hogy minthogyha nem annyira menne, vagy nem úgy tűnik, hogy Isten bármit kezdene azzal, hogy ezek a gonoszok bővölködnek. És amit itt Dávid tanít nekünk, az igazából egy ilyen nagyobb perspektíva. Egy örökkévaló perspektíva. És ahhoz képest azt mondja, hogy lehet, hogy a gonosz ma bővölködni látszik, de mindjárt mondja is, hogy hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Hogy igazából az ő bővölködésük, vagy ami úgy tűnik, hogy nekik megy, meg hogy most nyerekben vannak, ez egy rövid ideig tartó dolog. És tudjátok, hogy Isten szempontjából az 50-60 év is rövid idő, mert az örökké valóságban az 50-60 év az semmi. És a gonosznak a vége az ott van. Azt mondja, hogy a vége az, hogy elfonyad, hogy nem lesz, hogy semmivé lesz, amit akar ez az ember, vagy amit csinál. Úgyhogy az örök perspektíva, aztán olyan, valaki így mondta ezt, hogy képzeljétek el egy ilyen nagy, hosszú mérőkötelet, és azon van az elején mondjuk egy fél centi, az a mi mostani életünk itt a Földön. Vagy a gonoszoknak az élete. Az az 50-60 év, vagy amennyi. És aztán ahhoz képest az egész mérőkötelet, hogyha így kidobnál így a terem végéig, ott van az örökké valóság, ahhoz a pici fél centihez képest. De ez egyébként nyilván, hogy ennél sokkal több, mert végtelennek kéne lenni annak a kötélnek, hogy jó legyen ez a kép, de ez így van. Hogy mi sokszor emberekként, és nyilván húsvér emberek vagyunk, érnek bennünket hatások, hogy a szemünket az sokszor az itt és mostra irányítjuk, és az alapján ítéljük meg a dolgokat. De Isten az örökké valóság szempontjából ítéli meg a dolgokat, és erre hív bennünket is, és erre hív Dávid, hogy gondolkozzunk az örökké valóság szempontjából az életünkről. És ezzel kapcsolatban az igazság, hogy ugye nekünk az örök sorsunk az Isten kezében van, mi úgymond igazakként, tényleg az ő gyermekeiként vagyunk itt, és a mi életünkben még a legnehezebb pillanatok is, amik itt vannak, az rövid ideig tart, és utána egy örök dicsőség következik. Az egy nagyon hosszú. És hogy az állapot, amit itt látunk magunk körül sokszor, a közvetlen állapot, hogy ugye nyomorgatja az igazat a bűnös meg az istentelen, hogy tényleg gonoszságok történnek, ez az örökké valóság szempontjából keveset nyom alatt van. Most így mondom, de értitek a gondolatot. Tehát, hogy ez az isteni gondolat, és erre tanítja Dávid azokat, akiket tanít bennünket is. Mert azt mondja, hogy ne bosszankodjál ezen. Hogy ne bosszankodjál azon, hogy az elvetemült mit csinál, mert az ő élete az, tehát neki addig lesz jó, amíg itt van a Földön, és megteheti ezeket a dolgokat. Az örökkévaló sorsa az viszont egy örök szenvedés, és a pokol ítélete alatt, igaz? Hát az ő örök sorsához képest ez a kicsi jó, amit itt el tud venni, mert elveszi két kezével, az abból a szempontból nézve, abból az isteni nézőpontból nézve, az semmi. És igazából Isten kegyelme az, hogy megengedi neki, hogy cselekedjen, ahogy gondol, mert Isten nagyon jól tudja, hogy utána erre nem lesz módja soha. Tehát az örökké valóságban soha többet. Nem lesz módja, hogy azt cselekedjen, amit akar, vagy úgy, ahogy akar. És nyilván, hogy ez egy árnyalt kép, tehát én most csak egy kicsi részét mondtam ennek, de Isten nem lesz meg, tehát Istent nem szégyeníti meg a gonoszoknak a gonoszsága. És a mi egyébként jogos felháborodásunk a gonoszon, az is Istentől van, tehát, de azt mondja itt, hogy ne bosszankodjál rajta. Tehát, hogy ne bosszankodjál, tehát igen, haragszunk a gonoszságra, de Isten nem akarja, hogy annyira el legyünk borítva a bosszankodással, vagy ezzel, hogy lehet, hogy ezek még mindig itt vannak, meg ezt, meg azt csinálják, hogy ez a szívünkben az örömöt kivegye. És ez a mi saját érdekünk, én hiszem. Tehát Dávid azt mondja, hogy ne bosszankodjál rajtuk, ne irigykedjél, hogy nekik miük van, vagy miük lehet, és úgy tűnik, hogy Isten szemet huny, és nem foglalkozik vele, de idővel eljön a visszahatás. Idővel meg fog történni az ítélet, idővel ott lesz az isteni igazság szolgáltatás az életükben. De e pillanatban lehet, hogy ott van bennem a bosszankodás. És engem rabol meg, hogyha én a szívemben helyet adok annak, hogy ezen gondolkozzak túl sokat. És tudjátok, a mai világban egyébként, tehát én nem tudom, hogy ti hogy élitek meg, amik történnek, de én, tehát hogyha minél többet hallgatom azokat, amiket mondanak a hírekben, meg egyebek, egyre jobban fölmegy a pumpa. Tehát a bosszankodásnak nincs vége, mert olyan irdatlan dolgok, tehát hazugságok, meg semmit nem lehet senkiről tudni, hogy most ő valójában, amit mond, az igaza vagy nem, ugye? De a korruptságot azt lehet látni. Tehát minden szinten. Úgyhogy ez egy gyakorlatban alkalmazható dolog nekem, pláne, hogy azt mondja, hogy ne bosszankodjál. Ne ezt töltse ki a te lelkedet, hogy bosszankodsz ezen. Mert van egy örök perspektíva. És aztán a harmadik vers azt is mondja, hogy ehelyett mit tegyünk. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. És bízál az Úrban, nyilván ez a Biblia egész üzenete, teljes üzenete, igaz? Az evangélium lényege, hogy Isten jó, és megbízhatunk benne. Ha az ő tulajdon fiát nekünk adta, és nem kímélte, ugye, akkor mennyivel inkább, amikor bűnösök voltunk, mennyivel inkább most az életünkben megbízhatunk benne a mindennapi részletekben. És azt mondja, hogy bízzál az Úrban. Jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. És nem fogunk végigmenni a Zsoltáron, ne féljetek, de ezek fontos gondolatok itt az elején. Tehát bízni az Úrban, ha bízok az Úrban, akkor el tudom engedni, hogy a gonoszokkal is ő majd elbánjon. Igaz? Bízni az Úrban azt jelenti, hogy tényleg a saját életem részleteit is, és azt, hogy az hova fog kifutni, az ő kezébe merem tenni. És nyilván most emlékeztünk meg a keresztről, ahol látjuk, hogy megbízhatunk benne. Hogy Isten soha nem a saját önös érdekeit tette előtérbe velünk kapcsolatban, hanem mindig a miénket, igaz? Ezért megbízhatunk benne. És az embernek az egyik legnagyobb, a bűnének a gyökere gyakorlatilag az, hogy nem bízott meg az Istenben. Igaz? Nem bízunk Istenben. Hogy van egy ilyen, ami természetünkben, hogy ugye azt, amit én magamnak meg tudok szerezni, vagy akkor az úgy jó lesz. Magunkba bízunk. De Dávid azt mondja, hogy nem magadba bízzál, hanem bízzál az Úrban. És jó, cselekedjél, az ad egy életprogramot nekünk, mert nem azért fogunk a mennybe kerülni, ugye egyetlen hívő sem, mert jót cselekszik, nem a cselekedetünk miatt, de jó dolog jót cselekedni. Jó dolog Isten szerint való módon élni. Jó dolog jót tenni azokkal, akik körülöttünk vannak, mert ez Isten kegyelméről beszél. Igaz? És ez egy életprogram. Tehát bosszankodás helyett, meg ahelyett, hogy irigykedek arra, akinek úgy megy azért, mert gonosz, ehelyett én cselekedhetek jót, tudjátok, hogy mint a magvetés emberek életében körülöttünk, cselekedhetek jót, és az Isten kegyelméről beszél, és akkor is így van, hogyha ezért senki nem fogja most megveregetni a vállamat, meg nem fognak megdicsérni érte, hanem azt mondják, hogy te egy élhetetlen alak vagy, mert másoknak akarsz segíteni. De ez Isten szívéről beszél, aki ugyanígy érte az életét, itt a földi életét, és megkapta érte a jutalmát ebben a világban. Igaz? Egy keresztfát. Pedig semmi bűnt soha nem tett. Mindenkivel csak jót tett. Azt mondjuk, olvassuk, hogy szerte járt jót tévén. Szerte járt. És ez a világ, a gonosz ezzel jutalmazta őt. De az Úr pedig megjutalmazta őt másképpen. Igaz? És figyeljetek, e földön lakozzál és hűséggel élj. Tehát ezen a földön, amíg itt élünk, addig jót cselekedhetünk. És nem mondja azt, hogy vonuljunk ki ebből a világból. Vagy igen, a gonoszok miatt csak ne is legyünk közösségbe velük. Hanem azt mondja, hogy lakozzunk ezen a földön, és legyünk hűségesek Istenhez, és abban, amit ő ad nekünk a szívünkre. Hogy abban a küldetésben járjunk és éljünk. Ja. Ez a bátorítás a Dávidnak. Hogy miközben történik ugye az, ami történik, meg a gonoszok csinálják, amit ők csinálnak, mi nekünk megvan a saját programunk. És mi azt szerint én. És nekem ez annyira tetszett, nem tudom, hogy a pásztor Mattit hányan ismeritek, ő egy ilyen legendás gyülekezet alapító pásztorunk, a különböző képtelen helyeken alapított gyülekezeteket, meg közösségeket, ugye, és ő mondta ezt, ő többször elfogta a KGB például Oroszországban, meg ezekben a volt szovjet köztársaságokban, titkos rendőrség, ugye, és akkor kérdezték, hogy kivel beszélget, meg miért, meg mi. És ugye lehetett volna az, hogy ő berág ezekre a titkos rendőrségekre, és azt mondja, hogy miért csinálják ezt mindig velem, meg hogy tudjátok, hogy a hatalomra haragudjon, és akkor mondja, hogy ez egy rossz hatalom, vagy nem tudom ilyesmi, de őtől én ezt nem hallottam, őtől azt hallottam, hogy jött, és akkor mondja, hogy ők csinálják az ő dolgukat, én megcsinálom az én dolgomat. És ez nekem annyira tetszett, tudjátok, hogy a hatalom csinálja az ő dolgát, és egyébként az írás is azt mondja több helyen, hogy megvan nekik a maguk feladata, amit el kell végezniük. Nekünk meg megvan a mi feladatunk, amit el kell végezzünk. És nekem ez tetszik, hogy miközben ennek a világnak ugye megy a folyása, és eléri a maga céljait, miközben ezek zajlanak, mi is az Úrral tehetünk áldott dolgokat, és az is eléri a célját. És lehetünk hűségesek ezekben. Hűséggel élj, ez megint egy hosszú üzenet lehetne erről beszélni. De hogy mennyit jelent egy hűséges ember, aki nem a láthatókra hajt, és az, hogy róla jókat mondjanak az emberek, meg hogy nem tudom, nagy eredményeket tudjon hamar felmutatni, hanem ott van, amikor ott kell lenni. Ennyi az ő, és nem azért, mert ebből neki valami haszna van, hanem mert Isten hűséges az ő életében, és ismeri őt. Tudjátok, hogy mi is hűségesek, csak Isten hűség által tudunk lenni, bármin, amit ő adott nekünk, de a hűségnek egy nagyon fontos része van egy hívő ember életében. Tehát amikor megértem, hogy Isten mennyire hűséges hozzám, akkor meg tudok állni olyan helyzetben, ahonnan egyébként elmenekülnék, hogyha nem tudnám, hogy az Úr ott van, és hűséges, és ott van velem. Úgyhogy hűséggel élni jelenthet kettőt, hogy elfogadom az Úr hűséges hozzám, ezáltal élek, és aztán hűséges tudok lenni, és élek a hűségben. És a hűség a mai világban megint egy olyan dolog, ami teljesen elvesztette az értékét, nem? Tehát a hűtlenség van fölemelve nagyon sokféle helyzetben. Ritka az, ahol a hűség van jutalmazva. Lehet, hogy az áruházláncok hűségkártyáival, igen, de az annak is megvan a maga érdeke, meg ugye. Jó. Oké, tehát hűség. És figyeljetek, a következő vers. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. És itt van, hogy sokan kitekerik ezt a verset, vagy szeretnénk ugye a saját szívünknek a kívánságait megkapni, és ezzel nincsen gond, meg ez jó, hogy vannak vágyaink, jó vágyaink, nyilván nem jókra gondolok, de vannak jó vágyaink. De azt mondja, hogy az első az, hogy gyönyörködjél az Úrban. Nem a szíved vágyaiban, vagy sokszor azt gondoljuk, ugye, hogy ha megkapok valamit, akkor leszek igazán boldog. Akkor fogok gyönyörködni abban a dologban, amit megkapok. De biztos, hogy jártunk így nagyon sokan, hogy megkaptuk, amit akartunk, és mégis boldogtalanok maradtunk. Nem, hogy olyan sokszor van, hogy elérem, amit szerettem volna, megkapom azt a dolgot, és mégis üres marad a szívem. Viszont, hogyha az Úrban gyönyörködünk, amire Dávid hív, azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, akkor lesz egy olyan szíved, ami a megfelelő dolgokra áhítozik, és ő megadja ezeket a kéréseket. Mert a legfőbb gyönyörűségünk nem abban lesz, hogy megkapom, amit akartam, hanem ő benne. Igaz? És egyébként erről is lehetne egy egész üzenetet prédikálni. Én csak tényleg egy párat így megérintek verseket ebből a Zsoltárból, de azt gondolom, hogy ennek a gyökere is megint az a bizalom, amiről az elején beszéltünk, hogy bizalommal vagyok Isten iránt, és miközben őt imádom, és benne gyönyörködök, vannak vágyak a szívembe, és elmondom neki ezeket. És utána ő, mint ahogy mi a gyerekeinkkel, van ugye, amit megadunk nekik, amire tényleg szükségük van, vagy amit örülünk, hogy ilyen vágyuk van, és van olyan, amire lehet, hogy azt mondom, hogy kicsit később most még nem tudna ezzel bánni, vagy lehet, hogy veszélyes lenne, és akkor egyáltalán nem. De tudjátok, hogy én így gondolkozok Istenről, hogy olyan, mint egy szerető apuka, aki tudja, hogy melyik vágyunk az, ami tényleg felemelendő, és akkor odaadja, vagy tudja, hogy mikor van az ideje. De hogyha nincs bizalmunk Istenbe, ugye meg nem gyönyörködünk benne, akkor olyan vágyaink lesznek, amikhez megpróbáljuk Istent így egy ilyen automatának használni, hogy oké, beletettem én az enyémet, most akkor tessék. És úgy gondoljuk, hogy ez is egy ilyen valamilyen biznisz lenne, hogy majd ő teljesíti. Valami ilyen megpróbálok ilyen bizniszt csinálni Istennel. Hogy én megteszem az én részemet, na most akkor ő adja meg. De hogy nem, egyébként nem erre mutat ez a vers, tehát nyilván, hanem azt mondja, hogy hagyjad az Úrral te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesít. Hogy hagyni az utunkat az Úrra azt jelenti, ugye, hogy kiengedjük a kezünkből ezt a kontrollt. És azt mondjuk, hogy legyen meg az ő akarata. Legyen meg az ő akarata, mert gyönyörködöm benne, bízok benne, tudom, hogy milyen az ő szíve, tudom, hogy ki az én Istenem. És hogyha most visszakanyarodok a szüleimre, többen ismeritek őket, nem tökéletesek ők, de ezt az Istenbe való bizalmat, meg azt, hogy ráhagyják az utaikat, azt mindig láttam az életükbe. És láttam azt is, hogy Isten hűséges hozzájuk. úgy, ahogy bárki ez hűséges Isten, aki ráhagyatkozik. És az is igaz, hogy tényleg lehet, hogy nem most az azonnalban látom meg ennek a gyümölcsét. Lehet, hogy hosszabb idő után, mint ahogy itt mondja Dávid, azt mondja, hogy felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet, de ezt annak idején, amikor ott van az ideje neki. Úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztusnál történt ez, ugye, hogy feladta a saját életét, értünk, és az Atya pedig látva az ő szívének a tökéletességét felmagasztalta őt, igaz? Felemelte őt a dicsőségbe annak idején, a megfelelő pillanatban. És ez tuti, hogy Isten minden gyermekének az életében így lesz. Tehát, hogy a maga idejében, amikor ott van az ideje, amikor valóban szolgálja az isteni célokat az életünkben, ő felemel bennünket. Felhozza az igazságunkat, mint a világosságot, azt mondja. Nem tudod visszatartani a napot, hogy fölkeljen, igaz? Nem lehet visszatartani, az fel fog kelni, a maga idejében feljön. És így a mi világosságunkat felhozza az Úr, és a mi jogunkat. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek az útja szerencsés. És figyeljetek, igen, tehát itt óv bennünket attól, hogy ne heveskedjünk azért, ami történik, meg amit látunk. Mert a maga idején Isten felhozza az ő igazságát. Nem csak a mi személyes életünkben, hanem a gyülekezet életében, vagy a kollektív gyülekezet életében, akikről tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik másodszor, ebben a világban vele együtt fogunk uralkodni, azt mondja az írás. És ez megállíthatatlan, úgy, ahogy a hajnalba a nap fel fog jönni, ez megállíthatatlan. Az ördögről azt lehet ugye tudni, hogy megpróbálja megállítani, de soha nem fog neki sikerülni. Nem lehet feltartóztatni az Úr világosságát. Ez meg fog történni. És azt mondja, hogy azon a napon, az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. És ez Isten szívében eldőlt tény. Ez egy tény, hogy mi lesz. És ebben a világban meg fog mutatkozni. Úgy, ahogy mi személyes életünkben is, hogy nem az utolsó szó, nem a vádlóé, és nem a gonoszé, amelyik megpróbál téged eltenni láb alól, vagy azé a körülménye, ami téged most nyomorgat, hanem az Úré az utolsó szó. És ez nekem nagyon vigasztaló gondolat, nem? Hogy tudhatjuk, hogy minden, ami ebben a világban történik, az csak egy ideig tart. Legyen az egy betegség akár, vagy egy nehéz anyagi körülmény, vagy egy problematikus, nem tudom, kapcsolat emberek között, igaz? Ezek ideig tartanak. De hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, és folytatjuk azt a munkát, amiről hívott bennünket, ő ezeket ki tudja tisztítani, és felhozza az ő napját rajtunk. És ez egy nagy ígéret, mert sokszor, igen, rátekintünk ezekre a dolgokra, és azt mondjuk, hogy nem igaz, hogy miért van ez így, meg hogy meddig még. Igaz, és emlékeztek, hogy Tám Pászor Csaba is beszélt erről valamelyik üzenet, hogy olyan sokszor van ez a felkiáltás a Zsoltáron, hogy meddig még, meddig van az, hogy az igaz nyomorgatva van. Igaz. És Dávid megtapasztalta a saját életében ezt. Emlékeztek, hogy Saul üldözte őt elég sokáig. Tehát már királlyá föl lett kentve Dávid, és még vagy, nem tudom, 20 évig, vagy meddig üldözte Saul. Tehát nem úgy volt, hogy ő egyből beleült a trónszékébe, amit őt felkenték királynak, hanem ott volt ez a feszültség az ő életében, hogy az előző király, aki egyébként nagyon gonosz volt sok tekintetben, az nyomorgathatta őt, meg végüldözte az országon, meg elvett, csinált, amit akart. És Dávid értette az élete végén, hogy meglátta ezt, hogy az az ember, aki rá kezet emelt, végül a saját kardjába dőlve halt meg. Ez olyan, mint a Eszter története, igaz az is, hogy felépítette ez a gonosz Hámán az akasztófát, és ő maga került rá. Hogy Isten nem csúfoltatik meg. Tehát, hogyha valaki gonosz módszerekkel, gonosz dolgokkal nyomorgatja az övéit, Isten azt a visszaára tudja fordítani. És számtalan esetben az írásban ezt látjuk, de nem csak az írásban, nyilván a történelemben, meg a saját életünkben. Tudjátok, hogy, hogy nem az az utolsó szó, nem azért az utolsó szó. És ez ennek a Zsoltárnak így az egyik fő gondolata. Aztán mondok még nektek egy-két olyan biztató verset innen, jó, amit felírtam magamnak, bár kezdtem hárommal, gondoltam, hogy legyen három olyan fő gondolat, ugye, amit fel tudunk fedezni. Elkezdtem leírni, és vagy hatot vagy hetet már mire kiírtam igeverset, akkor mondtam, hogy ezt, szerintem nem ezt a dolgot fogom követni, hogy három legyen, de csak így te anélkül, hogy az egészet végigolvasnánk. De ilyen versek vannak itt. 16. vers például. Azt mondja, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Hogy ez is egy, akár egy példa, a példabeszédek könyvében is vannak hasonlók, igaz? Akár az is lehetne. Hogy jobb egy kevés, mint a sok gonosznak a sok gazdagsága. Mert nem tudja megtartani. Nem tudja megtartani. A kevés jót, amit meg elfogadunk Istentől, vagy birtoklunk, ő ad hozzá képességet, kapacitást, hogy meg tudjuk tartani, és élvezni is tudjuk. Hogy annyi sok gazdag ember van, de én nem is akarok ilyen történeteket mondani, de ezeket lehet úton útfélen hallani, nem, hogy nem elégíti őket, meg úgyse, amiük van. Nem lesz tőle boldogabb, meg nem lesz tőle elégedett, hanem még több kell meg ugye ez a, igen, tehát ez a természete ennek a dolognak, a birtoklásvágynak az a vége, ugye, hogy mindig még több kell, és soha nem elégedik meg. De nincs egy nyugodt pillanat sem, mert nem tudja, hogy mikor veszik el tőle. Ugye nem tudja lehajtani nyugodtan a fejét, mert azt nézi, hogy ki fogja tőle kicsalni, vagy ellopni ezeket a dolgokat. És még hogyha marad is neki, emlékeztek, hogy az Úr Jézus mondta ezt a példázatot a gazdag emberről, hogy mondja a lelkének a gazdag ember, hogy most már van egy csomó mindenem, építek egy még nagyobb tároló helységet ezeknek a mindenféléknek, és akkor hú, de jó lesz nekem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ma éjjel meghalsz, úgy mondja, hogy elkérik a lelkedet, kié lesz ez a sok minden? Mert a örökké valóságban nem tudja átmenteni a gazdagságát. Igaz? És az ott mi az érték, az teljesen más, mint ami itt érték nekünk. És biztos emlékeztek erre a vicces történetre is, hogy a gazdag ember ugye meghal, és akkor viszi magába a zsákjába aranyrögöket. Vagy a, mi ez, arany? Rudakat, igen, és akkor Péter megállítja a menny kapujába, ugye állítólag ő ott a kapun álló, vagy nem tudom, minek hívod ezt, és akkor megkérdezi, hogy fiam, miért hoztál ide utcaköveket hozzánk? Hogy teljesen más az értékrend, ugye, teljesen más, ami a mennyben értékes, mint amit itt annak tartunk, vagy annak gondolunk. És az egész, ugye, egy nonsens nyilván. De jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Hogy egy elégedett szív, egy Istenben megnyugodott, egy Istenben bízó ember, az valóban tud egy örömteli életet élni azzal, amit Istentől kapott. És tudjátok, hogy nem gond, hogyha valaki gazdag. Nem problém, sőt, tehát jó is lehet, hogy valaki gazdag, meg van neki, ha nem az a dolog birtokolja a szívét ennek az embernek, hanem Isten tudja. És egyébként pedig gazdagok vagyunk. Nem tudom, hogy tudjátok ezt, de annyi áldásunk van. Annyi áldásunk van, hogy abban még tényleg egy falat kenyérnek is tudunk olyan nagyon örülni, mert Isten adta. És Istentől rengeteg mindenünk van, gazdagok vagyunk. Hogy az az ember az igazán szegény, aki azt hiszi, hogy nincs semmije. Még akkor se, hogyha tele van a kamra mindennel. Nem, és ez a szív, tehát ez a szívben van valahol, hogy mikor gondolom én azt, hogy én szegény vagyok, vagy gazdag vagyok. Mitől leszek én az? Csak nem tudom, Kirgisztánban voltam, ugye, és ott eszembe jutott ilyen gyerekkori emlékek, hogy például ott sokaknak nem volt fürdőszobája, és akkor locsoltuk egymásra a vizet, volt egy ilyen külön helység, és akkor ott, és olyan jól esett a melegbe, tudjátok, hogy le tudtam mosni magamra, és mondom, hát mi kell még, tudod, egy pohár víz, és magadra öntöd, ez a fürdőszoba. Vagy, tehát ahelyett, hogy valami nem tudom milyen kaját eladnak neked $1000, hogy van rajta 2 falat, ilyen nem tudom mi. Vannak ilyen videók, mert nem tudom, gyerekek viccelődtek ott velem, hogy mi kerül abba annyiba, papi, én nem értem. Én se értem, mondom, én se értem. Nem, hogy megeszel egy frissen sült kalácsot, vagy valamit, és annyit van, de annak tudsz örülni, tényleg, és hálás vagy érte, te egy gazdag ember vagy akkor. És most elmentünk ebbe az nem akarom kielemezni ezt az egész problémakört, de tudjátok, hogy a szívben dől el, hogy ki gazdag, és mitől gazdag. Aki az Úrban gazdag, az ember, annak egy teljes élete lehet, akkor is, hogyha csak egy öltözött ruhája van, és van egy családja például. Ja? Oké. Szóval jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Támogatja. Aztán másik vers még ilyen szemelvényként, hogy figyeljetek, 23. vers. Azt mondja, hogy az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Hogy az igaz ember ugye az, aki bízik Istenben, teszi a lépéseit, és Isten teszi azt, hogy ő meg tudjon állni. Ez, amit mondtam az elején is, hogy hűség. Ugye, hogy nem önmagától olyan erős az ember, vagy nem önmagától intézi ő el olyan jól az ügyeit, hanem az Úr mellé áll, és azt mondja, hogy megszilárdítja a lépteit ennek az embernek. Hogy erre számíthatunk mi, akik Isten gyermekei vagyunk, hogy ahova a lábunkat tesszük, ott megszilárdítja a mi lépteinket, hogy ad nekünk egy védelmet azokban a helyzetekben. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy valaki gonosz mondjuk ellenünk feláll, és elkezd bennünket nyírni, de nagyon hamar lehet, hogy Isten ezt így elintézi. Igaz? Mint a Hámán. Nagyon, de Isten szilárdítja meg az övéinek a lépéseit. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja a kezével. És ez megint egy vigasztalás nekünk, mert lehet, hogy elbukunk. Lehet, hogy nem, még azt a kis erőnket se tudjuk jól használni, amink van. Lehet, hogy elbukunk, de Isten támogat bennünket és felsegít bennünket. És ez nem azért nem jogosít fel arra, hogy direkt elbukjunk, de nem attól állunk meg az életünkben, mert mi mindent jól csináltunk, hanem azért, mert ő támogat bennünket. És a következő vers, na ezt idézték sokat a szüleim. Gyermek voltam, megismélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, magzatja pedig kenyérkéregetővé. És lehet, hogy ez nem egy általános igazság, tehát nem mondhatjuk ezt így kikerekperec, hogy az igaz az soha nem kerül nehéz helyzetbe, de Dávid azt mondja, hogy az ő tapasztalata, vagy amit ő látott, az ez, hogy nem lett elhagyottál az igaz, vagy a gyermeke kenyérkéregetője, hogy nem történt meg az, amit ami, meg ez a világrendszer ugye egyfolytában sugározza, hogy ha nem csinálod azt, ami mondva van neked, meg nem tepersz a pénzért 1000-rel, és mi, akkor nem lesz neked. Igaz? Meg hogy mi lesz akkor a gyerekeiddel, meg rájuk kell gondolni, és ez meg az. És persze, tehát ezek egyrésztről igaz, hogy tegyen meg az ember, amit tud, de másik oldala viszont, hogy ebben a félelemben élni, ugye, hogy mert ha nem, akkor mi lesz? Ez megint azt hoz elő, hogy bizalmatlanság van a szívünkbe Isten felé. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus megcímzi ezt a kérdést egy az egybe, igaz? És mondja, hogy ott vannak a kis madarak. Csűrbe takar, van egy madár, amelyik előre gondolkozik rajta, hogy honnan lesz neki ennivalója, meg ezek. És mégis gondot visel róla. Vagy a virágok, igaz? Hogy milyen szépen öltözködnek, vagy az Isten öltözteti őket. És az Úr Jézus ezt hozza elénk, és azt mondja, hogy gondolkodj így az életedről, mert te értékesebb vagy, mint egy kismadár, vagy egy liliom, igaz, ami ma van, holnap meg, hogy Isten maga gondoskodik rólunk. Isten maga nagyon nagy szeretettel kövezi ki az utunkat, és ott van velünk. Úgyhogy az az aggodalom, ami bennünk van, és ezt mondom, ez a világrendszer így súlykolja az emberekre, hogy aggódjál és stresszeljél, mert nem lesz meg, aminek meg kell lenni, meg nem fog sikerülni. És kiégnek az emberek ugye ebbe, hogy azt hiszi, hogy mindenről nekem kell gondoskodni a magam számára. És ha én nem, akkor senki nem lesz. Tudjátok, és ez nem igaz. Isten nagyon nagy szeretettel veszi körül a mi életünket, és ott van szüntelenül. És nem igaz, hogy elhagyottál lenne az igaz. Vagy a gyereke kenyérkéregetővé. Minden nap irgalmatoskodik, és kölcsönad, és a magzatja áldott. Hogy bízok az Istenbe, és még arra is van bizalmam, hogy másnak segítsek. Mert nem veszítem azt el, amit odaadok másoknak. Igaz? Nem leszek azzal kevesebb. Hanem ez is az Isten felé való bizalmunknak a jele, hogy merünk a miénkből adni. Ellentétben a gonoszokkal, akikről előtte beszél, és azt mondja, hogy ezek elveszik azt, amiük van. Most nem emlékszem, hogy melyik versben mondja, de így mondja, igen, azt mondja, hogy kölcsön kér a gonosz, és meg nem fizet. Szóval, hogy kér kölcsön tőled, hogy mondja, majd megadja, az soha nem eszében nincs, hanem örül, hogy átvert téged, és most neki több van, és te meg milyen balek vagy, hogy el tudta tőled venni. Igaz, hogy ez az ő hozzáállása, mert azt hiszi, hogy az ő ügyességén múlik az, hogy neki legyen. De az igaz pedig adakozik, azt mondja, hogy ad. Mert megértettük azt, igaz, hogy Isten az, aki tartja az életünket az ő kezébe. Minden napi irgalmatoskodik és kölcsönad, és a magzatja áldott. Úgyhogy beszél az életünk, a hozzáállásunk. És most már befejezem, mert látom, hogy hosszasan beszéltem. Még egy gondolatot megengedtek a végére. Jó, és bocsánat, tényleg, hogyha hosszú voltam. Még egy vers van itt. A 30. vers. Itt az igazról. Azt mondja, hogy bölcsességet beszél az igaz szája és a nyelve. Ítéletet szól, Istenének törvénye van a szívében, lépései nem ingadoznak. Hogy Isten kegyelméből ott van az ő bölcsessége a szánkban. Az életünkben is, meg utána tudunk bölcsességgel szolgálni. Mert Isten törvénye van a szívében. Úgyhogy, tehát így befejezésképpen, Isten a mi segítségünk. Isten ami megbízható, hűséges Istenünk, aki tartja az életünket. És ez a Zsoltár végig erről tesz ugye bizonságot. Ahogy az első Zsoltár mutatja a kettő útat, tudjátok, a gonoszok útját, meg az igazak útját, Zsoltárok könyvében ez végig van, itt ebben a Zsoltárban ugye ott van ez a feszültség. Hogy ott van a gonosz, aki úgy látszik, hogy minden sikerül neki, vagy meg tudja tenni, és senki nem áll ellen neki, és megtörténhet, Isten megengedi. És ott van az igaz, aki pedig hűséggel él, Isten kegyelméből megáll, és Isten végül is felhozza az ő napját rajta. Megmutatja az ő szabadítását, megmutatja azt, hogy ő nem csúfoltatik meg. És ez egy gyakorlati tanács az életünkre Dávidtól. Úgyhogy kívánom nektek, hogy legyen így áldás tényleg ez a Zsoltár. Olvassátok végig, hogy olvasgassátok a hétközben is, mert még sokkal gazdagabb ez attól, mint amit én most így egy kicsit el tudtam nektek mondani. És köszönöm a türelmeteket még egyszer, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a Zsoltárt, a 37-es Zsoltárt, Uram. Köszönjük neked azt, hogy rád hagyatkozhatunk, hogy benned bízhatunk, és te vagy az, aki megőrzöd a mi életünket, Uram. Köszönjük neked, hogy nem kell mérgelődnünk a gonoszság miatt, ami annyira elhatalmasodni látszik tényleg a világunkban, és ami hétköznapi kapcsolatainkban is tényleg nagyon sokszor megrontja a tapasztalatainkat, hanem hogy rád figyelhetünk, Uram, mindeközben, hogy megérthetjük a te perspektívádat, Uram, ahonnan te nézed, Uram, és hogy köszönjük neked, hogy felhozod a te napodat rajtunk, Uram. Így az egyéni életünkben, Uram, gyülekezetként, a nagy gyülekezetként, Uram, a te népedként, ebben a világban, Uram, köszönjük neked, hogy te nem változol meg, hogy te mindig ugyanaz maradsz, és te mindig győztes vagy, Uram. Köszönjük neked ezt. Kérlek, hogy áld meg a hetünket, áld meg ezt az időszakot, amiben vagyunk, Uram. Köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk, és te vagy az, aki bátorítasz a te ígéd által is. Ma. Amen.